ma nem a hugenottákról meg a waldensekről szeretnénk beszélni, hanem egy picit tovább lépni az évszázadokba. Egy pár évszázadot fogunk ugrani. Husz János, husziták, erről fogunk ma beszélni. De hogy egy kicsit értsük meg, hogy hát mi is indította el Husz Jánost, mi is indította el a huszita mozgalmat, hát egy picit nézzünk bele az ekkori történelmi háttérbe, ismerjük egy picit meg az egyházi vonatkozását legalábbis, ami elindította az egyházi reform szükségességét. Hát ha az egyház történelmet elővesszük, akkor láthatjuk, hogy ott van egy 70 éves időszak a katolikus egyház történelmében, amit úgy neveznek, hogy az avignoni fogság, a pápák avignoni fogsága, amikor Szép Fülöp és 8. Bonifác hát között összeütközés történik, nem tudnak megegyezni a birtokok hűbéri dolgokon, akkor hát ugye az itáliai városok elkezdenek elégedetlenkedni, a francia követelések véget, oda-vissza, a pápák ugye ekkor a franciákat támogatják, és ezért az olasz városok elégedetlensége nyomán a következő pápának, 5. Klemennek már el kell menekülnie, először Gascognyban, majd Avignonban telepedik le. 1316-ban, tehát 1305-ben kezdődik, 16-ban megpróbálnak visszaköltözni, és 22. János volt az a pápa, aki megpróbál visszajönni Olaszországba, Bolognába, de hát annyira nagy az ellenállás, hogy vissza kell vonulnia, és Avignonban, Avignon lesz az a hely, ahol biztonságban tud élni és létezni. Tehát ilyen módon a pápai állam, tehát a Vatikán, mint olyan 70 évig üresen áll, a pápasságnak a székhelye Avignonba tevődik át, tehát ebbe az időszakba. Ez az, ami megelőzi Husz János fellépését. Husz korában pedig szintén válság, ugye az egyik válság befejeződik, ez az avignoni válság. Végre a pápák visszatérnek bizonyos fokig Olaszországba, Itáliába. Két év telik, ugye 76-ban lejár ez az avignoni fogság, 11. Gergely halálával. A nép itáliai pápát akar, megválasztják 6. Orbánt. Igen ám, csak ez megint nem tetszik a franciáknak, és mi történik? Ellenpápát választanak. Tehát egy nyugati egyházszakadást láthatjuk, ugye a keleti és a nyugati egyház már szétválik 1100-as években, és itt ebben az időszakban rögtön két pápa fog létezni egymás mellett. Ugye a francia bíborosok a genfi Róbert bíborost, 7. Klement választják meg, aki Avignonban fog székelni, oda fog költözni. Ugye Klement pártján áll nem csak Franciaország, hanem Spanyolország, Nápoly, Szicília, sőt Skócia is. Tehát ez a, mondhatni, a nyugat-európai rész, nyugat-európai államok mind őt pártolják, és hát természetes az összes többi, az pedig 6. Orbánt, beleértve nem csak a német-római császárságot, hanem ide értve akár a közép-európai országokat, dél-európai országokat is. Tehát ez egyben egy politikai játszma is volt ebben az időben, sőt, ha Husz Jánosnak a korát nézzük, akkor nem csak kettő, ezt a két egymás melletti pápa fönnállást láthatjuk, pápaságnak a fönnállását láthatjuk, hanem még egy harmadik pápa is van ugyanabban az időben, 23. János, aki ugye majd azon a bizonyos zsinaton, a konstanci zsinaton, hát először még ő az, aki irányít, tehát vezeti az ülést, aztán lemond, ő is elmenekül, nem hogy lemond, elmenekül majd áruhába, és Zsigmond, luxemburgi Zsigmond fogja kikövetelni, hogy egy új pápát válaszolnak, most már egy pápa legyen, ne kettő, ne három, minden egyik menjen is egy pápa legyen. Tehát ez egy elég válságos időszak. Ha megnézzük, azért ez nem egy év, nem két év, amiközben váltogatják egymást a pápák, szóval ez egy nagyon nagy válságos időszak az egyház életében. Mit csinálnak ezek a pápák, tehát a pápa ellenpápák, mit csinálnak? Hát egyrészt egymást átkozzák ki sorba, egyik a másikat. Nem csak egymást átkozzák ki, hanem fegyverrel megy egyik a másik ellen, keresztes háborút hirdet egyik a másik ellen, a különböző területeket el akarják foglalni. Most gondoljunk bele, hogy mi az embereknek a meglátása az egyházzal kapcsolatban egy ilyen időszakban. Kell a reform? Kell valami változás? Ez normális állapot, hogy Jézusnak a szolgái, akik legalábbis annak mondják magukat, avval vannak elfoglalva, hogy világi hatalomhoz jussanak, egyik a másikat le akarja gyilkolni, aztán jön egy harmadik is, egyébként ez a 23. János volt a 35. ellenpápa az egyház történelemben, és még utána is voltak. Szóval azért, most gondoljunk, ez normális állapot? Fölteheti az ember a kérdést. Tehát egy ilyen történelmi háttérben nem csak 20, hanem mások is jönnek és megszólalnak, és azt mondják, hogy itt valamit tenni kell. Ez nem egy normális állapot. Nem az az állapot, amit Jézus Krisztus tervezett az egyházzal. 20 János, és akkor Csehország, itt látható ez a Huszinek nevű kis település, itt született, nagyon korán elveszti édesapját, édesanyja az, aki neveli, nagyon nagy odaadással és szorgalomra neveli, nagyon szorgalmas tanuló, Prágába megy majd, csak felhívnám a figyelmet egy helyre, ez a tábor, ez nem a bibliai táborhegy, de ugye ez a 20 János mozgalma, tehát a utóéletét, ha nézzük, ugye a táboriták, majd innen kapják a nevüket, majd ezt tartjuk a fejünkben, mert még a végén majd fogok erről beszélni, ugye kejhesek meg a táboriták, ugye két irányzat lesz az ő mozgalmán belül. Tehát Prágába megy, ott végez papi tanulmányokat, és nem is, ez már Prága egy-két kép, ha valaki ellátogat Prágába, érdemes megnézni, itt látható, hát kívülről nem egy olyan kápolnának néz ki, nem egy templomnak néz ki, ez az úgynevezett Betlehem kápolna, aminek a papja lesz, fiatal pap korában, és aztán Zsófia királynénak lesz a gyóntató papja, tehát eléggé nagy hírben fog állni. Ha ma bemegyünk ebbe a kis kápolnába, a falon láthatunk ilyen freskókat, mondhatni fal festményeket, énekek szövegei, illetve a 20 János kivégzéséről, a huszita mozgalomnak az életéről egy-egy kép, ami szintén megjelenik. És hát 20 János ugye itt élt, itt prédikál, tehát minden erről szól itt a falak között. Na de hogyan is indult el? Mi volt az, ami őt elindítja egy reform szükségessége terén? Milyen hatások érték őt? Hát a beszámolójából arról olvasunk, hogy ír arról, hogy fiatal korában, amikor ott tanult Prágában, egyszer figyelmes lett két diáknak a megjelenésére, két angol diák Angliából érkeztek, akik nem csak szónoklat terén voltak kimagaslóak, hanem nagyon jól értettek a festéshez is. És egy alkalommal Prágának a főterén két festményt készítettek egymás mellé. Az egyik festményen látható volt egy bibliai jelenet, Jézus Krisztus vonul be Szamár háton Jeruzsálembe a maga egyszerűségével. Mellé pedig lerajzoltak egy másik képet, lerajzolták egy pápai körmenetet, élén a pápával, aranygyűrűvel, aranylánccal, pápai pompával, hintón, ahogy akkor a pápák közlekedtek. És hát ez a két kép, ugye ők aztán eltűntek, de a nép láthatta ezt a két képet, és rögtön ugye ott volt a kontraszt. Egyfajta felhívás a nép felé, egy kérdőjel volt fölrajzolva, hogy ennek így kell lennie? Helyes az, ami van? Biztos, hogy jó irányba haladunk ha ezt az irányt, a világi hatalomra való törekvést és a pompa, a pénzszerzésnek az irányát követi az egyház? Jó irányba haladunk? Ez egy kérdője volt ez a két kép. És Húsz János nagyon komolyan elgondolkodott ezen, hogy tényleg ez az, amit Isten szeretne az egyházzal? Aztán lehetne mondani, hogy ugye zavargások indultak el a Prágai Egyetemen, ebben őnek is része volt, ugyanis amikor kezdő papként is elkezd prédikálni, ő nem a megszokott latin nyelvet választja, amint prédikál, hanem cseh nyelven kezd el prédikálni, cseh nyelven kezdenek el tanítani az egyetemen, könyveket cseh nyelven adják ki, tehát a nemzeti nyelven, és a természetes a németországi diákok ezt úgy érzik, hogy őket innen ki akarják rekeszteni, ki akarják közösíteni, és a német és a cseh tanulók között, egyetemisták között zavargások törnek ki. Prágai Jeromos, aki egyébként társa volt, és jó barátja volt, mártíromságban is osztozott Húsz Jánossal. Tehát ő az, aki hazatér Oxfordból, mivel találkozik Oxfordban, és kivel, kinek a tanításaival, John Wycliffe-nek a tanításaival találkozik ott, és majd mindjárt megnézzük, hogy mit is tanított Wycliffe, ugyanis el kell mondani, nagyon sokan az egyház történészek Húsz Jánost vannak, akik nem is tartják annyira nagy reformátornak, hanem azt mondják, hogy lényegében ő nem csinált mást, mint Wycliffe tanításait lemásolta és cseh nyelvre, úgymond, tehát a cseh kultúrába és környezetre átültette. Hát nagyon hasonlít, de el lehet mondani, hogy az összes reformátornak a törekvései nagyon hasonlítanak ezekben a dolgokban. Hát mi az, amit Wycliffe tanított? Hát egyrészt, hogy a hitnek egyetlen mércéje van, és ez pedig a Biblia. Emlékszünk a Waldensekről, mit mondtunk? Mit emeltek magasra? Ők is. Hát a Bibliát. Mit emelt magasra a Luther? Majd jövő héten fogunk róla ugyan tanulni, de hát ha gondolunk az öt szóla közül, amit szól a Scriptura, egyedül a Biblia. Tehát lemásolták egymást. Tehát valahol mindenki ide jutott el, hogy a közös nevező, a közös alaphoz kéne visszatérni. Mi a közös alap, amitől eltérés van? Hát a Szentírás és a Szentírás tanításai. Tehát a hitnek a mércéje egyedül a Biblia. Elkészített egy angol Biblia fordítás is Wycliffe. Hozzá kell tenni, ez a könyv is tárgyalja egyébként, amit János itt hagyott, amit az előbb be lett mutatva, tehát ha valaki szeretne olvasni bővebben, ott megtalálható. Tehát nem az eredeti nyelvekből fordította le Wycliffe a Bibliát, nem héberből és görögből. Ugye Luther, hát ő profi volt ezekben a nyelvekben, tehát ő ezekből indult ki. Wycliffe a latin fordítást, a vulgatát használta, ezt fordította le. Az angolok úgy mondják, hogy hát olyan nehézkes a fordítás, hogy nem igazán lehet használni. Tehát nem egy irodalmi szépséggel megáldott mű, de le van fordítva, lefordította angol nyelvre, és nem csak lefordította, hanem gondoskodott arról, hogy ilyen vándor prédikátorok járják be Angliát, és vigyék el, és terjesszék az emberekhez, hiszen minden embernek egyénileg feladata, tanította ő, forgatni a Szentírást, hozzájutni a Bibliához. Ami egy nagyon fontos tanítása, hogy a hatalom az nem az egyház tekintélyén alapszik, nem a pápa tekintélyén alapszik, hanem a kegyelmen alapul. Ezt tanította. Aztán hát eljut egészen odáig, hogy a pápa az az Antikrisztus. Hát láthatjuk majd, hogy azért, ha Luthert nézzük meg, vagy más reformátorokat, ők is kijelentenek hasonló mondatokat, megkérdőjelezi a szentségi rendszert, búcsújárás, ereklyetisztelet. Jövő héten látni fogjuk Luthernél is, ugye a búcsú cédulák és a búcsuk ellen szólal föl ő is. Gyónás, utolsó kenet, cölibátus, a hierarchikus tagozódás, tehát ez az egész az egyháznak a kinézete, az átlényegülés dogmája, nem tudom, ezt tudjuk-e micsoda, ugye az egyház tanítása szerint az úrvacsorai jegyekben Jézusnak a testét és vérét jelképező kenyér és múst, vagy ma már ostya, úgy tanítják, és úgy tanították akkor is, hogy ez valóságosan Jézus testévé válik, és valóságosan azt teszi meg az ember, és azt issza meg az ember. Na hát erre mondta Wycliffe is, meg az összes reformátor, hogy ez teljesen távol áll a Bibliától, úgy, mint az összes többi, sehol nincs benne a Bibliában. Az egy dolog, hogy egyházi hagyományként hozzá jön, a katolikus egyháznak a rendszere ma is ez, és hogy nem csak a Biblia az, ami a szent könyv, hanem az egyházi hagyomány is legalább olyan szentnek mondatik, és ezért van ez, hogy számukra ez nem jelent problémát, de a reformátoroknak problémát jelentett. Oxfordban tanít Wycliffe is, ő is gyóntató pap lesz, és egy pápai küldöttség 1374-ben egy pápai küldöttség élén találjuk őt, Bruges-be küldik, hogy tárgyaljon, tehát a pápával tárgyaljon az angol kormány nevében, mégpedig azért, mert Angliában hát olyan adókat és olyan kötelezettségeket kérnek a néptől, az egyház, amit az uralkodó nem akar viselni. Hát ekkor már ugye a Brexitnek a képe ott van. Mondjuk, hát ha belegondolunk, végül is meg is történik, 8. Henrik aztán 1551-ben, ugye az anglikán egyház, tehát volt egy középkori Brexit. Ez volt a középkori Brexit, amikor Anglia azt mondta, hogy nem, mi egy teljesen független dolgot fogunk csinálni, úgyhogy ezek a dolgok így a történelme néha visszaismétlődnek. Egyébként ő azt írja az uralkodónak, tehát Wycliffe is fölhívja a figyelmet a királynak arra, így olvassuk a Nagy Küzdelem című könyvben lehet ezt olvasni, hogy miket ír. Azt mondja, Róma szerzetesei és papjai szétrágnak bennünket, mint a rák, Istennek meg kell szabadítani minket, különben a nép elpusztul. Tehát olyan terheket raknak a népre, kizsigerelik a népet, ami ellen föl kell lépni. És hát természetes a tekintély, amit említettem már, tehát számára a tekintély az kegyelmen alapul, a hatalom az kegyelmen alapul, nem pedig az egyház tekintélyen. A Szentírás Isten akaratának ihletett kinyilatkoztatása, gyakorlat hiteles szabálya. Ez volt az a tekintély, amelyet el akart ismertetni. Kijelentette, hogy nem a pápa által megszólaló egyház, hanem az ige által megszólaló Isten az egyedüli igaz tekintély. Tehát nem a pápa által megszólaló egyház, hanem fordítva az ige által megszólaló Krisztus az a tekintély, akire nekünk hallgatnunk kell. Hát ha belegondolunk, hogy ebben a korban, ugye Avignon fogság vége fele járunk már, de jön az egyházi, a nyugati egyházszakadásnak akkor a pápák, ellenpápák, na most melyik pápára hallgasson az ember amúgy is? Ugye? Na akkor melyik pápa legyen a tekintély? És ekkor is Wycliffe is kívánja, nem emberek az, akire nekünk hallgatnunk kell, hanem az Isten igéje. És nem csak azt tanította, hogy a Biblia Isten akaratának tökéletes kinyilatkoztatása, hanem azt is, hogy a Szentlélek a Biblia egyedüli magyarázója, tehát nem az egyházi hivatal az, aki magyarázhatja egyedül a Szentírást, hanem minden egyes embernek van értelme, és az Isten adja a Szent Lelket, hogy meg tudjuk érteni. Minden ember a Szentírás kutatása nyomán tudhatja meg, mi a feladata. Az emberek figyelmét a pápáról és a római egyházról Isten ígéjére irányította. Wycliffe is, Hus János is, Luther is, Calvin is, Waldensek is, tehát minden egyes reformmozgalom. Mert ez a cél. Kire kell nekünk nézni, ki az, aki a legfontosabb, akire az apostolok is ráirányították a figyelmet, akár Péter, akár János, ha nézzük a Bibliában a leveleiket, Pál apostol levelei, kit emelnek nagyra, Jézus Krisztust emelik magasra. És az igét. Hát ez az, ami ugye 20-hoz eljut, és hát lényegében ő is ezt fogalmazza meg. Vissza a Bibliához, vissza a gyökérhez. Ugye reformáció, ahonnan eltértünk az alapoktól. Látja azt, hogy Prága városában ugye a diákság azért nem egy erkölcsi életet folytat, hanem vannak bizony kicsapongások, vannak olyan dolgok, amit hát teljesen méltatlan a bibliai életvitel józanságától, és éppen ezért erkölcsi reformot is szolgalmaz. Becsületesség, tisztességesség, ha nem is záratják be a kocsmákat, de azért egy mérsékelt önmérsékletet irányoz elő ebben a kérdésben is. És ha megnézzük, ha csak ennél a pontnál megállnánk, elmondható, hogy a reformáció, láthatjuk, hogy nem csak a vallási életre kíván hatást gyakorolni, hogy az emberek most jobban járjanak templomba, vagy hogyan járjanak templomba. A reformáció nem erre irányult, hanem a társadalmi életre is hatással kívánt lenni, és a társadalmi élet minden területére, tehát az erkölcsiségre, nevelésre, bármire. Nemzeti nyelv használata, erről már tettem említést, tehát cseh nyelven prédikált, cseh nyelven tanított, írt könyveket. Ugye a két szín alatti áldozás, mert ez megint micsoda, hogy egy szín alatt áldozni, két szín alatt áldozni. Ugye Luther és Calvin is ebben van egy kis összetűzés közöttük. Ugye a két szín alatt áldozás, ez azt jelenti, hogy a nép ne csak a kenyeret vegye magához az úrvacsorakor, ma úgy mondanánk, ugye, hogy ne csak az ostját kapja, hanem a borból is kapjon, tehát a poharat is ugyanúgy, Jézus szétosztotta a tanítványokat. Ugye ez az, amit Húsz János fölismer, és azt mondja, hogy ez így kéne, hogy mind a kettőből részesüljön a köznép is, ne csak a pap. Ne csak a pap. És hát ugye ezért is lesznek aztán kelyhesek, mert a követőit, ugye legalábbis az egyik ág, akiket kelyheseknek hívnak, mert a pápa is belemegy abba, ugye van egy kis megegyezés, belemegy abba a bázeli zsinaton, jó, akkor gyakoroljátok a kelyhet is, csak a pápaságnak azért legyetek alattvalói, szóval az az irány a táborítákkal ellentétben ilyen kiegyezik majd a pápaság, de a pápaság azt mondja, jó, akkor ti csináljátok két szín alatt a dolgot, de ez ugye Húsz Jánosnál magasra van emelve, illetve Calvin még. Ugye, tehát a Calvin, a reformátusoknál jelenik ez meg, Luthernél nem. Luther nem veszi ezt át. Ugye elítéli az egyház világi uralomra törekvését, hiszen hány pápa van az ő idejében, Húsz János idejében? Mit? Hát három pápa. És egymással küzdenek, egymást próbálják ugye leuralni, és látjuk azt, hogy szeretné az egyetemen is a cseh befolyást erősíteni, javasolja az érseknek és Vencel királynak, hogy az egyetemen növelje a cseh tanítóknak, tanároknak a számát, a németekét pedig csökkentse, és ez meg is történik. Hát milyen következményekkel fog ez járni, mit gondolunk? Ezek a reformok, amit bevezetnek Prágába. Hát egyrészt a király, a királyné, a nemesség, a városi polgárság, a vidéki parasság zöme rögtön Húsz János mellé áll. Miért? Hát milyen nyelvet emel nagyra? Hát az anyanyelv. A mi anyanyelvünket emeli nagyra, lényegében egy nemzeti egyház kezd körvonalazódni. Hát jó, hogy mellé állnak. Mellé állnak. Na de mi történik a másik oldalról, amikor ez bejut ugye az egyház fülébe, hát a pápáknak a fülébe. 1409-ben egyrészt már egy pápai bulla jut el Prágába az érsekhez, ami Wycliffe-nek az írásait ellenirányul először, hogy égessék el nyilvánosan a főtéren, a terjesztőket közösítsék ki, hát, és akik Wycliffe-nak a tanításait propagálják, hát nem kérdés, hogy nem sokára 20 Jánosnak a kiközösítése is megtörténik, mert hát kinek a tanítását veszi ő át, vagy gondolja ő tovább Wycliffe-ét. Tehát nem sokkal később, ugye 23. János az, ahogy említettem, ő a 35. ellenpápa volt, tehát ő az, aki magához rendeli, hogy jöjjön el, kihallgatásra vonja vissza ezeket a tanításokat. Természetesen ezt Hus nem teszi meg, és hát ezért őt is kiközösítik. És itt elindul egy politikai játszma is. Ugye Luxemburgi Vencel, a király negyedik Luxemburgi Vencel, akinek az utódja, majd a közvetlen utódja, ami magyar királyunk, Zsigmond, Luxemburgi Zsigmond, tehát ő az, aki majd követi őt itt a trónnál. Tehát mi az, ami elindul, és ami a népet még inkább Hus mellé állítja? Hogy 23. János egy keresztes háborút hív össze László nápolyi király ellen, mert szeretné Nápolyt megkaparintani. Talán annyit erről a 23. Jánosról, ha valaki elolvassa az élettörténetét, ő a franciák mellett fiatal korában kalózként, hát úgymond ez volt a foglalkozása, és Nápolyt már akkor is próbálta megkaparintani, és hát aztán elkerül Bologna, stb. Tanul, pappá lesz, de jó vezetői képességei miatt aztán szépen a ranglétrán fölmegy, és egészen megválasztják pápának, ellenpápának, hogy hát majd ő talán a két pápa van, akkor majd ő mint egy erős vezető személyiség, majd ő lesz, aki itt rendet fog tenni. Hát persze, ő rendet akar tenni, de hogyan? Hát fegyverrel majd rendet csinálunk, és elosztjuk aztán a területeket. Hát ez Hus és Jeromos nyilvánosan istentelenek nevezi, ellenzi a felhívást. Természetesen a nép is átlát itt a szitán, hogy hát ez egy istentelen dolog ilyet tenni. Erre mi történik? Hát Husra már ki van mondva egy kiközösítés, egy átok, pápai átok. Akkor most egész Prága városára jön a kiközösítés. Ha ilyet ma kiadnának, mit csinálnánk? Jelentenél ma valamit? Ki vagytok közösítve? És hát ugye, csak hogy akkor a nép nem így gondolkodott. Tehát annyira beléjük volt ivódva az egyháznak a tanítás, az a babonás hit, tehát nem a Biblia alapján, ez egy babonás hit, hogyha minket kiátkoznak, hogy ki vagyunk közösítve, ez azt jelenti, hogy akkor nem juthatunk a mennyországba. Sőt, nem csak mi nem juthatunk a mennyországba, hanem a szeretteink, azok is. És akkor hát akkor mi lesz velünk? És a nép elkezd gondolkodni, és aztán Vencel megkéri Huszt, hogy mielőtt valami nagyobb bonyodalom lenne a városban, hogy ne legyen békétlenség, Hus hagyja el Prágát. És így is történik. Hus János ekkor elhagyja a várost. Vencel aztán megpróbálja még úgy elsimítani a pápával, 23. Jánossal, megpróbálja elsimítani ezt az egyenlőtlenséget, hogy hát nem úgy gondolta, meg stb., de időközben meghal, és ez Zsigmond, aki magához ragadja ugye az uralmat, német-római császár lesz, ő az, aki hát lényegében pontot akar most már tenni itt a pápaságnak a belső harcára és mindenre. Ő egy erőskező uralkodó, és hát lényegében összehív egy zsinatot Konstancban, ahol hát a két pápa nem jelenik meg, tehát 12. Gergely, aki Rómából, és Avignonban pedig ugye 13. Benedek, ebben az időben a két pápa, ők nem jelennek meg, abszolút nem jönnek el. Tudják, hogy mi várna rájuk, ha elmennek erre a zsinatra. Valószínűleg, hogy kivégzés lenne a vége. 23. János elmegy, egy ideig ő vezeti a zsinatot, de amikor elkezdik egy kicsit az ő életét is előszedni, akkor jobbnak látja, hogy egy éjszaka áruhában elhagyja a zsinatot, elmenekül, tehát elmegy. Ekkor a bíborosok ugye szintén ott akarják hagyni a zsinatot, nincs pápa, de Zsigmond nem engedi őket, és azt mondja, addig nem megy innen senki, amíg végre egy olyan pápát nem választanak, akit mindenki elfogad, a franciák, az itáliák, mindenki elfogad, és 5. Márton néven ugye választanak egy pápát, és hát ebben ér véget ez a kettős rendszer ezután. De nem csak ez a zsinat nem csak a pápaságnak ezt a kérdését oldja meg, hanem előveszi 20 ügyét is. Húsz nem akar elmenni Konstancban, tudja azt, hogy milyen veszéllyel járna, viszont Zsigmond azt mondja, hogy ő ad egy menlevelet, ő garantálja a biztonságát Húsz Jánosnak, jöjjön el, álljon ki a zsinat elé, és hát a kérdésekre ott válaszoljon meg. Hiába azonban a királyi ígéret, hiába a menlevél, elfogják, bebörtönzik, ez a Bódeni tónak a partján van ez a Konstanc, és ott az egyik szigetre, kis szigetre viszik, börtönbe vetik, majd pedig tudjuk azt, hogy július 15-én 1415-ben pedig Mágián elégetik Húsz Jánost, tehát elítélik, mágia halálra ítélik, és nem sokkal később Jeromost is ugyanígy hát megégetik. Több beszámoló is fönnmaradt, ugye ilyen krónikák, amik fönnmaradtak, leírták, hogy hogy viselkedtek, hogy zajlottak ezek a kihallgatások, és bizony még úgymond az elítélőket, a kivégzőket is megdöbbentette az a méltóság, az a hit, ami bennük volt ezekben a pillanatokban is. Így írt róluk egy ottani krónikás, mindketten kitartottak az utolsó órájukig, úgy készültek a tűzhalára, mintha mennyegzőre indultak volna. Fájdalom kiáltása nem hallatszott ajkukról, amikor a lángok felcsaptak, solozsmába kezdtek, és a vadul izzó tűz alig tudta elnémítani az éneküket. Tehát nem, hogy jaj kiáltásban törtek volna ki, hanem énekben dicsérték az Istent. Hát lényegében mondhatni ugyanúgy, mint az első keresztény századokban, a római amfiteátrumokban mártírhalált halt keresztények, tehát ugyanígy ért véget Husz és a Jeromosnak az élete. De mi lett a mozgalommal? Azt gondolták, hogy ezzel Husz mozgalmaz, kész, vége, el van törölve. Csak hogy ez nem így történt. Húsz János mozgalma tovább élt, igaz, 3 fő irányzat volt, amire szakadt. Egyrészt volt ez a Zsiska nevű táboriták, amit említettem a térképről, ugye a Táborhegyről kapták a nevüket, akik fegyveres harcot hirdettek. Tehát mondhatni egy ilyen cseh nemzeti szabadságharc, ami elindul ekkor. A környező országokba is betörnek, Zsigmond királyunkat se kímélik, és Zsigmond nem bír velük. Betörnek Magyarország észak-nyugati részébe is. Nem véletlen, hogyha majd a huszita történelmet nézzük mindjárt, hogy Magyarországon hogyan jelent meg. Hát nem itt az észak-nyugati végeken jelenik meg, mert itt az embereknek volt egy kis huszita benyomása ezekből az időkből, ami hát ez a fegyveres dolog volt, hanem majd délen fognak megjelenni. Aztán van ez a másik, az úgynevezett kej, akikből a kejhesek lesznek. Ezek kiegyeznek a hatalommal, és a 1433-ban a bázeli zsinaton, ahogy említettem, tehát ott engedélyt kapnak arra, hogy hát akkor kehelyből is vegyék az úrvacsorát, adják a népnek, de a pápai fennhatóságot hát ismerjék el. Ugye ezt a vezetőjüket, ezt a Rokicanát, őt ki is nevezik, Prága püspökének kinevezik, tehát megkapja ezt a hatalmat. Aztán persze később, és volt egy harmadik ág, akik pedig sem fegyver, sem ez a kiegyezés, hanem tényleg mint egy testvéri mozgalom éljenek a kisebb falvakba, és vigyék tovább, húsznak a tanításait a maga biblikus módján, tehát ez volt a három ág. Az első kettő az összeolvadt, aztán később a történelemben, hiszen a huszitáknak a végét a Habsburgoknak a kegyetlenkedése hát szünteti, tehát jelenti, amikor 1600-as években Prága ellen vonulnak, és egy Fehér hegy nevű magaslatnál hát a védők vereséget szenvednek, és 1621-ben Prága főterén 27 nemest, főnemest kivégeznek a Habsburgok. Erre 36 ezer ember Csehországot elhagyja és elmenekül. Tehát el lehet képzelni, hogy itt ugye ez egy politikai szintér is volt, és ugyanakkor a huszitáknak a tanítása, mozgalma még ekkor sem tűnik el teljesen. Most, ahogy készültem, megnéztem az interneten, és a jelentés szerint a lakosságnak mintegy 0,4%-a Csehországban ma is huszitának vallotta magát a népszámlálási adatok szerint. Szóval még ma is vannak, akik ezt a hitet vallják, és ezt tanítják. Mi a helyzet Magyarországgal? Mindenképpen meg kell említenünk Húsz János mozgalmát, hiszen az első teljes nyelvű Biblia, kinek a nevéhez fűződik, nem Károli Gáspár, hanem a huszita Biblia volt a legelső Biblia. Igaz, hogy nem maradt fönn, az csak Új Szövetség a Sárvári, a Szilveszter János Biblia fordítás, az Új Szövetség, de ők a teljes nyelvű Bibliát lefordították, igaz, ez nem áll rendelkezésre. Tehát Károli olyan szempontból az első, hogy ez ma is ott van és megvan. A huszita Bibliának csak részletei vannak meg bizonyos kódexekben, mint például a Bécsi kódex, más ilyen kódexekben, amit átvettek a huszita Bibliából, de maga ez nincs meg. Ugye ez hol indul el a huszitizmus Magyarországon? Hát történelmi Magyarországot képzeljük magunk elé, Újvidék, ami akkor még ugye Szerémség, tehát Újvidék, ez egyébként ez a Kamonc vagy Kamanc nevű kis falucska, ez ma egy külvárosi része Újvidéknek, tehát onnan indul el ez az egész. A község, a település összefogott, és ezt a Balázs nevű papjukat Prágába küldik, hogy kitanítatják a falunak a pénzén, a községnek a pénzén, el is megy Prágába, de hát mi történik? Nagyon jó tanuló, és ahogy tanul, hát kitől tanul, mitől tanul? Húsztól tanul, és visszatérő, már huszitaként tér vissza, és ahogy visszatér a plébániára, parókiára, elkezdi a huszita tanokat gyakorolni, bevezetni. Hát nem cseh nyelven prédikál, hanem magyarul kezd el prédikálni, magyarul tanít, a Bibliát veszi elő, és hát nem csak ő, hanem két másik diák is, aki Prágában tanul, úgy szintén papok, Újlaki Bálint és Pécsi Tamás, ők is mind a hárman ide Kamoncon elkezdik ezt a munkát, a népnek a tanítását a Bibliára, le is fordítják magyarra a Bibliát, tehát ez lesz a huszita Biblia, magyar nyelvű teljes Bibliát lefordítják. elterjednek, tehát 1430-as évek közepére már több tízezerre tehető azon a vidéken a huszitáknak a száma. Először megpróbálnak finoman az egyház föllépni ellenük, visszatéríteni a népet, rekatolizálni valahogy a népet, aztán Erdélybe is eljutnak, Moldvába is eljutnak. Lépes György, egy erdélyi püspök már panaszt tesz a pápánál, hogy hát Moldvából jönnek ide, így írja, hogy a nyáját megmétejezték a Moldvából bejött rühös juhok, tehát így jellemzi őket szó szerint ezeket a huszitákat. Aztán a pápa a magyar király kérésére egy inkvizitort rendel ki, aki hát már nem csak szép szóval, először ő is szép szóval, aztán karhatalommal próbál véget vedni a huszita mozgalomnak. Ekkor történik meg az, hogy a Kamoncról a husziták elmenekülnek Moldvába, és hát ott lelnek úgymond nyugalomra, mert az ottani Vajda Sándor Vajda nem hajlandó kiadni a magyar uralkodónak őket, bár nagyon szeretné ezt az uralkodó, hogy az ő kezébe kerüljenek, de hát ez nem történik meg, tehát ez a magyarországi vetülete. De mi az, amit 20 életéből kiemelhetnénk, ami ugye egy tanulság lehet? Én, amit kiemeltem, tehát itt hallottuk, hogy erkölcsiségre irányult az ő reformja, a Bibliának a tanulására, a nemzeti nyelven való olvasása, és több mindent ki lehetne emelni. Én, amit kiemelnék, az egy álom. Egy álom, amit ott látott, amikor börtönben volt, ott a Bódeni tónak az egyik kis szigetén, a kivégzése előtt, és erről így olvashatunk. Börtönömben megbilincselt kezemmel írom ezt a levelet, írta az egyik barátjának. Holnapra várva a halálos ítéletemet. Ha majd Jézus Krisztus segítségével újra találkozunk az elkövetkezendő élet boldog békességében, meg fogod tudni, hogy az irgalmas Isten miként mutatta meg önmagát nekem, és mennyire támogatott engem a kísértések és próbák közepette. A sötét börtönben látott egy álmot, és ez az álom arról szólt, hogy ismét ott van Prágában, a kápolnájában, ahol kezdte az egész pályafutását, hogy is hívták ezt a kápolnát, emlékszünk? Jézus is abban a településen, ott Betlehem kápolna. Ha valaki ott jár Prágában, keresse föl. A Betlehem káp megint ott volt, és arról ír, hogy ahogy ott álmában ott van, a falon megjelent egy Jézus kép. És ahogy megjelent ez a Jézus kép, rögtön jöttek egyházi emberek, és megpróbálták letörölni ezt a képet, eltüntetni a falról ezt a képet. Többé-kevésbé sikerült is nekik, de amit letöröltek, idővel jöttek mások, és visszarekonstruálták ezt a Jézus képet. Aztán megint jöttek, és megpróbálták letörölni, de mindig voltak, akik helyreállították ezt a képet. És akkor írja ezt le, hogy meggyőződéssel vallom, hogy Krisztus képét soha senki többé el nem törölheti. Sokan szerették volna eltüntetni, de nálam sokkal jobb prédikátorok fogják újra minden szívbe belevésni. Ez volt az ő álma, egy víziója, mondhatni egy proféciája, hogy bárhogy a történelem folyamán, és ezt láthatjuk, hogy rengeteg féleképpen, ami ellenségünk, az ősellenség, és akkor a tanulságra térjünk rá, ugye előlünk is el akarja takarni Jézusnak a képét, el akarja törölni. Ma nagyon sok minden van ebben a világban, amivel megpróbálja kitakarni Jézust, hogy az emberek inkább foglalkozzanak minden mással, csak ne a Bibliával, és ne Istennel, ne Jézussal. De mit mond az apostol? Sikerülhet ez? Aki akarja, megismerheti az Istent. Aki szeretné, ma is hozzáférhet a Bibliához. Ott van. Rajtunk múlik. Pál apostol azt mondja, kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől. nyomorúság, szorongatatás, üldözés, éhség, mezítelenség, veszedelem, vagy fegyveré? Pál is úgy ír erről, Húsz Jánost, ha megkérdezhetnénk, vagy Jeromost, ők tudják, hogy mi ez, hogy üldözés, meg veszedelem. Ez elszakíthat bennünket Krisztustól. Azt mondja az apostol, meg vagyok győződve, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, hatalmasságok, jelenvalók vagy következendők, sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon, ami Urunk Jézus Krisztusban. Hát én azt kívánom ma, amikor így Húsz Jánosra, Huszita mozgalomra gondolunk, hogy vegyük mi is alapul Húsz Jánosnak a hitét, Wycliffe-nek a hitét. Mire alapozták? A Bibliára alapozták. Kire alapozták? Jézus Krisztus volt a középpontban. Hogy ez legyen számunkra is az a meggyőződés, ahogy Pál is mondja, meg vagyok győződve. Ettől a Krisztusról senki nem szakíthat el. Hogy ezt a Krisztust találhassuk meg, még ha a halál árnyékának völgyében kell nekünk is esetleg járnunk, nem tudhatjuk, ahogy húsz, de mi is tartsunk ki Jézus Krisztus mellett. Hát én ezt kívánom mindenkinek, és szeretném, ha meghajtanánk a fejünket, és egy hálaimát mondanánk Istennek. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy amikor ma Húsz Jánossal, Jeromossal, Wycliffe-vel megismerkedhettünk az ő hitükkel, az ő reformátori tevékenységükkel, akkor egy olyan embereket ismerhettünk meg, akik őszinte szívvel próbáltak hozzád közeledni, a Szentírást egyedüli tekintélynek véve. Segíts, hogy mi is ezt meg tudjuk tőlük tanulni, hogy a mi életünkre vonatkozó zsinór mértékké válhasson a Szentírás, hogy ne csak egy olvasmány legyen számunkra, hanem a mi életünket, életvitelünket, az erkölcsiségünket is. Ez a könyv határozza meg. És köszönjük azt a bizonyosságot, amit leírt az ő álmában, amit látott, hogy Jézus Krisztustól senki nem szakíthat el minket. Senki nem törölheti el az ő képét, mert mindig lesznek olyanok, és mi ezek közé szeretnénk tartozni, akik Jézus Krisztusnak a képét magasra emeljük, akik Jézus Krisztust, mint személyes Istenüket imádják és imádjuk. Mi ezek az emberek szeretnénk lenni. Úr Jézus, a te nevedben köszönjük mindezt. Amen.